Krisztus feltámadt, bizonnyal feltámadt. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet húsvét másodnapjának ünnepén, a budafoki református templomban az apostol szavaival: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 356-os énekünk első versszakát fennállva. Ünneplő gyülekezet, hajtsuk meg most fejünket, és álljunk oda alázatos szívvel, ami Teremtő Istenünk elé, és imádkozzunk együtt. Mindenható Atyán, köszönjük neked az ünnep szentségét és szépségét. Köszönjük azt, hogy kiragadsz minket a hétköznapokból, és ünnepi pillanatokat, órákat és napokat adsz nekünk. Atyánk, megvalljuk előtted, hogy nagyon nehéz elszakadni mindattól, amely leköt, lehúz minket, amely nem hagy minket ünnepelni. Te látod, Atyánk, hogy mennyi minden foglalkoztat minket, ami nem engedi, hogy rád figyeljünk ebben az órában. Kérünk téged, hogy tisztítsd meg a mi szívünket. Vedd el tőlünk mindazt, ami elfordítja a fejünket, figyelmünket tőled. Add, hogy bocsánatot lejjünk a te lábaidnál. Így kérünk téged, hogy bocsásd meg mindazt, amivel megbántjuk, megszomorítjuk egymást. Mindazt, amit elmulasztunk megtenni azért, hogy építsük, bátorítsuk a szeretteinket. Bocsásd meg azokat a gondolatokat, amelyek talán nem is válnak cselekedetté, kimondott szóvá, de mégis belülről pusztítanak, rombolnak minket és a kapcsolatainkat. És legfőképpen kérünk, hogy bocsásd meg a mi hitetlenségünket, amikor nem bízunk benned, amikor igazán kellene. Így kérünk téged, hogy az értünk meghalt, értünk szenvedett, és érettünk feltámadott Krisztus nevében. Töröld el és bocsásd meg a mi vétkeinket. Amen. Most pedig együtt is közösen fennhangon mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűnvalló imádságunk után most én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek az ő bűnbocsátó, ingyen, szeretetből való kegyelmét, amelyről tanúságot tesz János evangélium a 3. fejezetében, eképpen, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, énekeljük most bűnvallásunk és a feloldozás után készülve a keresztelőre a 329. énekünk második versszakát. Ünneplő gyülekezet, kedves szülők, keresztszülők, kedves keresztelendő gyermekek! A feltámadott Jézus Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, parancsot adott a tanítványainak, eképpen szólt hozzájuk. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg még azt az ige szakaszt, mely alapján a keresztelési beszédet elmondani kívánom. Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből a 6. fejezet, 3. versétől a 11. versig olvasom. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Amen. A gyülekezet foglal el helyét. Kedves gyülekezet, kedves szülők, keresztszülők, gyakran az az érzése az embernek, hogy a mi 21. századi kultúránk számára a szimbólumok érthetetlenné és értéktelenné váltak. Pedig nem ez a helyzet, csak átalakultak ezek a szimbólumok. Nagyon sok szimbólumot ismerünk mi is, amely komoly tartalmat hordoz. Gondoljunk csak arra, hogy egy-egy autó márka jelzése messziről hirdeti, nagyon is tudatosan, hogy az, aki benne ül, az, aki vezeti, az, aki birtokolja azt az autót, ez a nagyon tehetős és befolyásos ember. Egészen egyszerűen az a probléma, hogy a régi, hagyományos, tradicionális szimbólumaink jelentését elfelejtettük. A kereszténység története során azonban mindig is nagyon szerette a szimbólumokat, szeretett képekkel kifejezni nagyon komoly és mély tartalmakat és mély igazságokat. Hiszen hisszük és valljuk mi református keresztjének, hogy amikor úrvacsorázunk, bár csak egy korty bor és egy falat kenyér az, amelyet táplálja a testünket, de valójában tudjuk, hogy sokkal többről van szó. Valami többre emlékezünk, valami többnek válunk a részeseivé, azáltal, hogy azt a falat kenyeret és azt a korty bort megesszük és megisszuk. És ha most figyelmesen hallgattuk ezt a néhány verset, amelyet felolvastam Pál apostolnak a római gyülekezethez írott majd 2000 éves leveléből, akkor egyértelmű lehet a számunkra, hogy a keresztség történetében az a néhány csepp víz is sokkal többet jelent, sokkal többről beszél, mint amit első pillantásra látunk benne. Pál apostol ugyanis nem kevesebbet állít, mint hogy a keresztség által részesedhetünk Jézus Krisztus halálában és feltámadásában. Azt állítja, hogy Isten hajlandó minket, embereket beleírni a húsvéti történetbe. Ez a történet bizonyos szempontból már készen áll, hiszen hallhatjuk majd ma is a húsvéti evangéliumot leírva található 2000 éves történet, de valami furcsa lelki módon és síkon mindannyiunk számára ott van egy kipontozott vonal ebben a történetben, amelyre Isten szeretné felírni a mi nevünket. Azért, hogy részesei lehessünk ennek a történetnek. És hát nincs is annál nagyszerűbb, mint a világ történelem legfontosabb, legdöntőbb történetének a részesévé válni. Fontos kiemelni, hogy részesévé, nem szereplőjévé, Mert ahogy ezt hallhattuk itt is, ennek a történetnek bizony Isten a szereplője, a főszereplője, mi viszont lehetünk a részesei kegyelemből. Fontos különbség tételez, és ezt fejezi ki az a szimbolika is, amelynek szemtanúi lehetünk itt, amelyet a keresztjének 2000 éve a keresztséggel kapcsolatosan használnak, hiszen jól tudjuk, hogy az első keresztények a keresztelő alkalmával alámerítették a megkeresztelendőket a vízbe, és utána kiemelték őket, ezzel is kifejezve az ő halálukat és feltámadásukat, amikor újjászületve kilépnek a vízből. Azt próbálja tehát itt az apostol elmondani nekünk, bár látjuk, hogy ő maga is keresi a szavakat, nagyon nehezen tud beszélni erről a hihetetlenül mély lelki valóságról, de azt szeretné elmondani, hogy Krisztus halála nagypénteken azt jelenti, hogy akik hisznek benne és közösséget vállalnak vele, azok szintén valamilyen lelki síkon meghalnak. Meghalnak a bűnnek. Ez azt jelenti nagyon egyszerűen, hogy innentől kezdve mi, keresztény emberek, akiknek a nevét arra a pontozott vonalra odaírta Isten a saját kezével, ahogy nektek, kedves gyermekek, oda fogja írni Isten a saját kezével az ő, a ti neveteket, ti többet nem álltok ítélet alatt. Többet nem kell félnünk attól, hogy jogos ítélet és büntetés fog sújtani bennünket életünk végén. Azért nem, mert részesévé válunk ennek a történetnek, amelyben Krisztus vállalja azt a büntetést, amelyben nekünk kellett volna részesednünk. De amint részesedünk az ő halálából, az előbbi módon úgy kell részesednünk a keresztség által az ő feltámadásából. Ez az igazi húsvéti evangélium. Jelenti mindez természetesen azt egyrészről, hogy részesedni fogunk halálunk után az új életből, az örök életből, hogy élni fogunk halálunk után, de az apostol itt sokkal inkább arról akar beszélni, hogy mi, akik meghaltunk a bűnnek, fel kell, hogy támadjunk, át kell, hogy éljük a feltámadást már itt, ebben az életben. Aki feltámad, az új életet kap, és egyszeres mint tartozik annak, aki megajándékozta ezzel az új élettel. Ezért mondja azt, hogy ti pedig éltek innentől kezdve Istennek a Krisztus Jézusban. Az élet legalapvetőbb dimenziója változik meg akkor, hogyha az ember nevét odaírják arra a kipontozott vonalra. Innentől kezdve nem Isten nélkül, hanem Istennel, Istennek kell, hogy éljem az életemet. Innentől kezdve nem uralkodik rajtam a bűn, amely elválasztana Istentől, hanem valami egészen más kell, hogy uralkodjon rajtam. Küzdeni, harcolni fogok ellene, és ahogy később írja Pál folytatva itt ezt a gondolatmenetét, tagjaimat az igazság fegyvereiként Isten szolgálatára állítom. Beállok egy harcba, egy küzdelembe. Isten oldalán fogok küzdeni azért, hogy ez a világ Istent tisztelje, hogy ez a világ egészen egyszerűen jobb hely legyen, mint amilyen most. Nem csoda hát, ha a halál és a feltámadás ilyen mély jelentéstartama miatt az első keresztjének nagyon szerették a keresztelőket éppen húsvétkor megtartani. Ebbe a gyönyörű 2000 éves tradícióba lépünk bele mi ma is, amikor ezt a két fiatalt itt megkereszteljük húsvét napján. Amikor őket átadjuk Istennek, és a szülők, keresztszülők megfogadják azt, hogy úgy nevelik és neveltetik őket, hogy Istennek éljenek, hogy beálljanak ebbe a küzdelembe, hogy megtalálják az életük célját és értelmét, a mindenható, őket teremtő, őket újjászülni és átformálni vágyó Isten oldalán. Ő az, aki célt és értelmet fog adni az életeteknek, ahogy mindannyiunknak célt és értelmet akar adni. Olyan célt, amely belesimul az ő terveibe. Belesimul, és így elfoglalhatjátok a helyeteket abban a történetben, amely Isten nagy története, mely az egész világról szól, amelyben erősíteni, táplálni akarja a ti életeteket is, erősíteni, mélyíteni akarja a kapcsolataitokat, barátságaitokat, szüleitekkel, testvéreitekkel való kapcsolataitokat. Örömet és békét akar adni mindannyiótoknak. Úgy legyen. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, most kérlek titeket, hogy fáradjatok ki ide az úrasztala elé, hogy elmondhassátok ünnepi fogadalmatokat. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva legyen tanúja a fogadalom tételnek. lehet őt is hozni bátran. Inkább többen, mint kevesebben. Kedves szülők, kedves keresztszülők, most Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében, hitben kívánjátok felnevelni. Feleljetek a következő két kérdésre őszinte szívvel és hallható szóval. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Kérdezem továbbá, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hallotta Isten és hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt. Most valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt a gyülekezettel, együtt fennhangon minden keresztjének hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. És hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható mennyei Atyánk, végtelenül hálás a szívünk. Hálásak vagyunk azért, mert ebbe a csodálatos és megrendítő történetbe, a húsvéti evangélium történetébe minket is be akarsz vonni. Azt akarod, hogy részeseivé váljunk Krisztus halálának és feltámadásának. Habár talán most kevéssé értjük, hogy mit is jelent, mégis meg tudunk sejteni valamit annak a súlyából és jelentőségéből, hogy mit jelent az, amikor a mindenható Isten minket, teremtményeket bevon a világ megváltásának történetébe. Köszönjük azt, hogy te megígérted, hogy saját kezeddel írod fel a mi nevünket az élet könyvébe. Köszönjük ezt a két gyermeket, akit elhoztak most ide a szülei, keresztszülei. Köszönjük az ő életüket, az ő szépségüket, eszüket. Köszönjük azt, hogy örömére és boldogságára vannak szüleiknek és keresztszüleiknek. Köszönjük az ő családjukat, azt a szerető közeget, amelyben felnőhet ez a két gyermek. És könyörgünk most azért, hogy szülei, keresztszülei meg tudják tartani azt a fogadalmat, amelyet most itt ünnepélyesen a te színed előtt tettek. Könyörgünk azért, hogy növeld az ő hitüket, az ő bizalmukat benned, az ő teremtő Istenükben. Könyörgünk azért, hogy erősítsd meg az ő kapcsolataikat, házasságukat, gyermekeikkel való kapcsolatukat. Áld meg ezt a családot, szenteld meg őket, add, hogy a te dicsőségedre élhessenek, mint feltámadott, új életet nyert emberek közössége. A feltámadt Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kérem, hogy a gyermekek keresztnevét jól halhatóan mondják ki.
Olivia.
Hajtsd meg a fejedet, kérlek. Olivia, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Károly, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben és lélekben, erősödjenek hitben és szeretetben, hogy lehessenek szüleik, keresztszüleik, nemzetünk és református anyaszentegyházunk örömére, és élhessenek a mindenható Istenünk dicsőségére. Amen. Most kérem, hogy forduljon meg a család, hogy a gyülekezet elénekelhesse áldó énekét. Foglaljuk el helyünket, kérem a családot is, és folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval, énekeljük a 298. dicséretünk első 2, majd pedig 5., 6. és 7. versszakait.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Máté evangéliumának a 28. fejezetében a 8-tól 20-ig tartó versek kerülnek felolvasásra. Ezt a hosszabb igeszakaszt a gyülekezet leülve figyelmes szívvel hallgassa.
Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és azt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Az őrség megvesztegetése. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok. Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Nekem adatott minden hatalom, Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy az teremjen gyümölcsöt a mi életünkben. Ezért gyertek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, hálát adunk a Te ígédért. Hálát adunk azért a szóért, amit Te mondasz ki. Tudjuk, hogy ez a szó teremt, formál és új életre kelt bennünket. Urunk, azért imádkozunk, hogy ez az ige, ami ma hangzik, ami felolvasásra került, hadd adhasson valóban új életet a mi számunkra. Kérünk, hogy ahogy egykor teremtett és volt hatalma rá, hogy teremtsen, úgy ma is teremtsen új életet mi bennünk. Kérünk, Urunk, hogy a Te szavad, az úgy formáljon át minket, hogy változzunk egészen meg, hogy ahogyan kimegyünk innét a templomból, egy egészen új emberként mehessünk ki, aki tud szeretni, aki tud megbocsátani, tud bocsánatot kérni, és aki kapcsolatban van az egy igaz és örök Istennel. Így kérünk, hogy cselekedj most a mi életünkben, cselekedj hatalmasat a Szent Lelked által. A feltámadott Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a gyermekeket szeretném kérni, hogy jöjjenek ki a gyermektanításra. Erre az oldalra is jöhettek, de így is jó lesz. Csak egy irányba kell néznem. Ez így könnyebb nekem. Köszönjünk egy hangosat. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ügyesek vagytok. Ha már a szimbólumokkal kezdtük így az Isten tiszteletet, folytassuk a szimbólumokkal, hiszen a húsvéti ünnepben elég sok szimbólummal találkozunk. Ugye biztosan kaptok húsvéti tojást, csoki tojást, vagy festettetek tojást, vagy lehet, hogy locsolkodni is mentek még a mai nap folyamán, a víz is egy szimbólum, vagy akár ott van a csibe, vagy a bárány, vagy akár a nyuszi is ott van, ezt is mondhatnánk. Én ma egyetlen egy szimbólumot szeretnék nektek kiemelni, és házi feladatnak adom nektek azt, hogy nézzetek utána a többinek, hogy melyik az a jelkép a húsvéti hagyományaink szerint, ami valóban a bibliai történetből jön, és melyik az, amelyik nem. Utána fogtok nézni ennek? Mit gondoltok? Igen? Jól van. Egy jelképet, vagy egy szimbólumot szeretnék kiemelni ma nektek, mégpedig a bárány szimbólumot. Találkoztatok így a ovis hittanon, vagy az iskolás hittanon olyan színezővel, amiben volt bárány, bárányka? Igen? Találkoztatok? Jól van. Ez a bárány nagyon is a Bibliából jövő szimbólum, hiszen az Ószövetség népe, amikor áldozatot mutatott be az Istennek a bűneiért, akkor bárányt áldozott. És képzeljétek el, hogy az Ószövetség népének mindig újra és újra áldozatot kellett bemutatni Istennek, hogy ezzel elnyerjék Istennek a bocsánatát. De Jézus Krisztusról azt írja az igénk, hogy ő maga a megtöretett bárány és a tökéletes áldozat. És ő bemutatta azt az egyszeri és tökéletes áldozatot, amivel minden embernek minden bűnét eltörölte. Nem csak a miénket itt ezen a földön, hanem azokét is, akik már ő előtte éltek, meg azokét is, akik majd később élni fognak. Úgyhogy, hogyha a bárányra ránéztek ezeken a színezőkön, vagy játékokon, vagy esetleg kaptok egy kis plüss bárányt most húsvétkor, akkor jusson eszetekbe Jézus Krisztus, aki az egyetlen tökéletes áldozat. Nagyon jó házi feladatot kívánok nektek, és köszönjünk el egymástól, jó? Áldás, békesség! Arra kérlek titeket, hogy csücsüljetek vissza a szüleitekhez, vagy pedig fel tudtok menni a babamama szobába játszani egyet, jó? Menjetek nyugodtan. Amíg a gyerkőcök elmennek, készüljünk az ige hirdetésre, énekeljük a 187. dicséretet. Az ige, mely alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni ma közöttetek, megtalálható Máté evangéliumának a 16. fejezetében, a 24., 25., illetve 26. versekben eképpen. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves gyülekezet, sokféle képpen érhet bennünket a húsvéti üzenet, az az információ, az a tény, hogy Jézus él. Van, akinek ez az üzenet az egész világot jelenti. Örömmel fut, hogy elmondja a jó hírt mindenkinek. De van, aki megijed a hír hallatán, és kétségbe esetten próbálja hamissá, érvénytelenné tenni. A mai ige hirdetésben arról lesz szó, hogy vajon hogyan érint bennünket ez a hír, hogy Jézus él, hogy Jézus feltámadt. Mit vált ki belőlünk, hogy ő, mint uralkodó király, lép oda hozzánk, és szeretne uralkodni a mi életünk felett. Úgy keressük a választ erre a kérdésre, hogy vetünk egy-egy pillantást a Jézust körülvevő emberekre. Hát ha felfedezünk néhány hasonlóságot az ő életükben és a mi életünkben. A húsvéti történet egy nagyobb rész története. Nem húsvétkor kezdődik ez a történet, hanem már sokkal-sokkal korábban. Úgyhogy most gondolatban utazzunk vissza egészen karácsonyig. Amikor kiderül, hogy a proféciák beteljesedni látszanak, a várva várt messiás megszületik. A napkeleti bölcsek útra kelnek, hogy imádják a megszületendő királyt. De Heródes király megijed a hír hallatán, egy csecsemőtől félti a királyi uralmát. Olyannyira retteg attól, hogy elveszíti a pozícióját, hogy megölet Betlehemben minden két esztendős és annál fiatalabb fiúgyermeket. Tehát a bölcsekből imádat és tisztelet fakad, Heródes viszont a hír hallatán megijed, és őrült öldöklésbe kezd. Később lassan Jézus felnövekedik, elkezd tanítani, gyógyítani, bűnöket bocsát meg, természeti erők fölött parancsol. Az emberek csodálkoznak, álmélkodnak. A hegyi beszéd után például azt olvassuk, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudóik. A sokaságból csodálatot, hódolatot vált ki, ám másrészről az írás tudók féltékenyé és irigyé válnak, amikor eljut hozzájuk a szóbeszéd, és azt gondolják, hogy jobb nálunk, akkor mi lesz a mi tekintélyünkkel? Aztán Jézus gyógyít. Oda vittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. És az egész sokaság megdöbbenve kérdezte, csak nem ő a Dávid fia. A farizeusok pedig, akik ezt hallották, így szóltak. Ez nem űzhet ki ördögöket másként, csak Belzebúbbal, az ördögök fejedelmével. A sokaság megdöbben, valóban ő Dávid fia, aki megszabadítja a népet. Izgalommal teli öröm van bennük, és álmélkodnak. Ezzel szemben a farizeusok vádolnak és ítélnek. Biztosan ördögi hatalommal cselekszik. Hiszen ha isteni hatalma lenne Jézusnak, a mi szerepünk és tekintélyünk lecsökkenne. A farizeusok tudatosan hazugságot állítanak Jézusról, hogy az ő hatalmuk nehogy elveszten. Tehát a sokasság csodálja Jézust és álmélkodik, tiszteli, míg a farizeusok okoskodnak, hogy milyen hamis vádakkal tudnák eltenni Jézust az útból. Nézzünk, mi történt, mikor Jézus Pilátus előtt állt. A Jézushoz való hozzáállás talán ebben a történetben válik leginkább láthatóvá. Pilátus tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki. Pilátus tudta, hogy a vádak hamisak. Hogy Jézus azért áll most vádlottként előtte, mert a vallási vezetők, a főnek és a főpapok irigyek rá és féltik a hatalmukat. Ez így szó szerint le van írva a történetben. Pilátus a bírói székben ül. Nála van a döntés, a felelősség és a hatalom jogköre. De azt látjuk, hogy mégsem dönthet szabadon. Hiszen a szíve szerint Jézust elengedni, tudja, hogy igaz ember, ki is nyilvánítja ezt azzal a bizonyos kézmosással, amikor Pilátus tudta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Pilátusnál ott van a hatalom, a felelősség és a döntés, de valójában mégis hatalom alatt van. A sokaság véleménye dönt. Pilátus is elveszíti a pozícióját, hogyha nem követi a főpapok és a nép akaratát. Következő kép, Jézus ott van a kereszten. Két gonosztevőt feszítettek meg aznap Jézus jobb és bal keze felől. Az egyik káromolta őt, míg a másik felismerte és elismerte. Belátta, hogy jogos rajta az ítélet, és kimondta, hogy Jézus ártatlanul szenved. Az egyik még mindig a saját igazságát hajtogatja és támadja Jézust, míg a másik kész belátni a bűneit, kifejezni Jézus iránt a tiszteletét. Harmadnapon Jézus feltámadt a sírból. Az asszonyok, akiknek az angyal átadta a jó hírt a feltámadott Jézusról, leborultak előtte, majd pedig futva vitték az örömhírt a tanítványoknak. Örültek, hogy beteljesedett a prófécia, hogy mindez az egész történet nem hiába történt, hanem végül értelmet nyert. Ám a katonák, akiknek őrizniük kellett volna a sírt, úgy megijednek, hogy szinte holtra válnak. Cselszövést eszelnek ki a főpapokkal, hogy hazudják azt, hogy ellopták a testet. Az őrséget megvesztegetik, hogy nehogy kiderüljön, hogy Jézus feltámadt. Az asszonyok őszinte szívvel és örömmel viszik a jó hírt és tisztelik Jézust, míg a másik oldalon ott vannak a katonák és a főpapok, akik holtra válnak ijegységükben. Testvérek, végtelen a történetek sora, ahogy az emberek reagálnak arra a hírre, hogy Jézus feltámadt, hogy Jézus él. Alapvetően kétféle reakciót látunk, amikor szembesülnek azzal, hogy kicsoda Jézus. Vagy letagadják, vagy pedig meghajtják a térdüket. Letagadom önmagam számára és mások számára is. Hiszen akkor valamilyen szinten el kellene veszítenem önmagamat. Belátni a bűneimet, belátni a gyengeségeimet, az, hogy mennyi időt elpazaroltam. Akkor le kellene mondanom bizonyos hatalomról, az önző vágyaimról, az önmagam körül való forgásról. Akkor szeretnem kellene, és odaadónak, önfeláldozónak lenni. Túl nagy ár. Inkább letagadom, és a homokba dugom a fejem, csak ki ne derüljön, hogy az elmúlt 10, 20, 30, 40 évben lemaradtam magáról az életről. A másik reakció Jézusra, hogy meghajtam a térdemet. Hogy lemondok a saját igazamról, a saját önös érdekeimről és a hatalmamról. Hogy átadom neki a szívem királyi székét. Hogy leveszem a fejemről azt a koronát, amit én magamnak, vagy mások az engem kedvelők tettek oda, és átnyújtom neki. Leveszem a koronát a fejemről, és átadom az igazi királynak. Elveszítem magam. Abban az értelemben, hogy innentől kezdve nem én vagyok önmagam számára az első ebben az életben, hanem átadom Jézusnak ezt a helyet. Ő dönthet, ő irányíthat, és én pedig engedelmeskedem neki. Ezekből a történetekből kiderül, hogy az emberek reakcióinak kiváltó oka a hatalomhoz való hozzáállásuk. Vannak, akik elismerik Jézust mindenek fölött álló hatalmát, és vannak, akik elkezdenek harcolni ellene. Hatalmi játszmákról szól az egész történet. De nem csak a húsvéti történet szól arról, már azelőtt is arról szólt, és azóta is, azután is ebben élünk. Ma is ez a tét, hogy kié az a bizonyos hatalom. De nem mindig ilyen formában kerül, válik nyilvánvalóvá ez a kérdés. Néha úgy, hogy kié az utolsó szó a vitában, vagy kinek kell bocsánatot kérni először. Néha úgy harcolunk Jézus hatalma ellen, hogy elhallgatunk dolgokat, információkat, híreket, hogy a másik nehogy előnybe kerüljön. Vagy pénzügyi és jogi kiskapukat nyitunk, hogy kedvezőbb helyzetbe kerülhessünk. Úgy harcolunk Jézus hatalma ellen, hogy letagadjuk az igazságot, mert akkor minden bonyolultabbá válik. tisztán játszani sokkal nehezebb. Igazán kiélezett hatalmi harcról van szó akkor is, amikor alkalom adódik arra, hogy kimondjuk, hogy Jézus él, hogy kimondjuk a családjaink, barátaink előtt. De a sokaság véleménye, vagy a pozíciónk elvesztése, vagy a tekintélyünk féltése miatt inkább hallgatunk. Ki az Úr igazából a mi életünkben? Ki az Úr az otthonainkban? Ki az Úr a baráti társaságokban? Ki az Úr a mi szívünkben? A húsvéti örömhír így hangzik. Jézus él. Ma is él. Nem csak 2000 évvel ezelőtt feltámadt és elment, hanem ma is él. És kimondja, hogy nekem adatott minden hatalom, menjen is földön. Jézus úgy éli végig a földi életének a történetét, hogy övé minden hatalom, és folyamatosan lemond róla bizonyos értelemben, ahogyan ezt tegnap hallhattuk. Vajon miért reagálunk ellenségesen Jézus hatalmára? Talán azért, mert úgy tekintünk sokszor Istenre, mintha el akarna venni tőlünk valamit. Talán időnként ellenségnek látjuk őt. Aki ítél, aki irányít, aki büntet, aki megfed. Pedig ha mélyebben belegondolunk, akkor Jézus nem az ember ellen harcolt ott a kereszten. Nem az ember ellen harcolt. Győzött a kereszten, és közben egy embernek sem kellett meghalnia miatta. Nem az embert győzte le ott a kereszten. Az ő egyedüli ellensége, a bűn és a halál. A küldetése az volt, hogy a sötétség hatalmát győzze le. Az ő harcával, ott a kereszten lévő harcával, pont hogy magáért, az emberért harcolt. Az ő feltámadásával egyértelművé vált, hogy Jézus Krisztus győzött, és övé a hatalom, menjen és földön. Jézus nem az ember ellen küzdött, hanem pont hogy az emberért. Az őt gyűlölő emberért halt meg. Egy sokkal nagyobb erővel szemben küzdött. Hogyha egy képpel akarnám illusztrálni, akkor olyan ez, mint amikor egy gyerek durcáskodik, hogy nem kap zseppénzt, és a szüleit ellenségnek tekinti. Mert nem látja azt, hogy a szülei így is túlóráznak azért, hogy el tudják tartani a családot. A gyermek csak egy részét látja a történetnek. És néha mi is így vagyunk ezzel. Csak egy részét látjuk az Isten történetének. Csak a saját szemszögünkből, a saját érdekeink mentén vonunk le következtetéseket Istennel szemben. De abban a pillanatban, amikor megértjük, hogy Jézus Krisztus szeret bennünket, megértjük, hogy nem elvenni akar tőlünk, hanem adni akar nekünk, akkor rájövünk arra, hogy milyen butaság volt félteni tőle az életünket. Hiszen az ő kezében van mindenünk, a legeslegjobb helyen. A bibliai történetekből és a körülöttünk élők történeteiből meg kell látnunk azt az igazságot, hogy ha nem engedem át az uralmat Jézusnak, akkor kétségbeesett, szorongó, irányításmániás, önző és magányos ember leszek. Ha viszont átengedem Jézusnak az uralmat, a döntési jogkört, az életem minden területén, akkor megnyertem az élet legjavát. Akkor felszabadulok, megnyugszom, és békességet találok. Akkor egy kiegyensúlyozott, magabiztos és kedves ember válik belőlem. Lehet, hogy túlságosan ellentétes számunkra az a kijelentés, amit Jézus mond, hogy aki elveszti az életét, én értem, az megnyeri. De olyan ez, mint az elültetett mag. A magnak meg kell halnia, hogy szár szökkenhessen ki belőle, és aztán az gyümölcsöt hozhasson. A mi életünknek is bizonyos értelemben meg kell halnia, hogy Jézus Krisztusnak helye legyen ott, és hogy az Krisztus követő új élet szökkenhessen ki belőle. És erről a titokról beszél Jézus mindvégig. Az evangéliumot és Jézus személyét csak az az ember érti meg, aki teljes bizalommal, nyitott szemmel és nyitott füllel hallgatja őt. Az a süket és vakember a Biblia szerint, aki bár látja, hogy kicsoda Jézus, mégis letagadja, nem ismeri el, és nem adja át az életét. A süket és vakember, bár látszólag lehet, hogy jól él ebben a világban, van bizonyos hatalma, földi sikereket ér el, talán pénze is van és egészsége, de egy adott ponton, amikor mindez, a pénz, hatalom, siker és egészség egyenként vagy egyszerre elveszni látszanak, akkor ott áll üres kézzel és üres szívvel. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhatna az ember váltságdíjul a lelkiért? Az az ember viszont, aki bátran merte kinyitni a szemét, és meghallani az evangéliumot, látszólag a világ szemében talán úgy tűnik, hogy veszít. Igen, az ő szemében elveszik a pénz jelentősége, a földi sikerek, népszerűség fontossága és értéke. Látszólag lehet, hogy szegény életet él. De igazából már itt a földön, és majd a legvégén az örök életben nem üres kézzel és nem üres szívvel fogott állni, hanem minden értelmet meghaladó békességgel, Istentől jövő örömmel és Isten igazságával állhat majd ott. Olyan értékekkel, melyek nem vesznek el, melyeket nem lehet elrabolni, melyek akkor is megmaradnak, ha már nincs pénz, nincs hatalom, nincs siker, nincs egészség, és talán földi élet sincs. Testvérem, itt van ez a rengeteg példa előttünk. Heródes és a napkeleti bölcsek, aztán a tanítványok és a farizeusok, Pilátus és a főpapok, az asszonyok a sírnál és a kétségbe esett őrök. Melyikre hasonlítunk leginkább? Mi alapján hozzuk meg a döntéseinket? Ki az ura az életünknek igazából? Ez az ünnep a feltámadás ünnepe. 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Azért, hogy a mai napon lelkileg mi is feltámadhassunk a halálból. Van tehát választásunk. Itt a választás lehetősége. Ki vagy, és ki akarsz lenni a mai húsvéti történetben? Ki vagy, és ki akarsz lenni a mai húsvéti történetben? Gondolkozzunk el ezen a következő ének alatt. Amen. Énekeljük a 42. Zsoltárnak az első versszakát, mint a szép híves patakra. Testvérek, megterítettük az Úr asztalát ezen az ünnepi napon. Hallgassátok meg most, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isztok-e pohárból, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Testvérek, megvallottuk bűneinket Isten tiszteletünk kezdetén, és hallottuk az evangélium igéjét. Megvallottuk hitünket a keresztség sákramentumával, de hátra van még három kérdés egyházunk rendje szerint, melyre kérlek, hogy hallható szóval válaszoljunk. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Felelet, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Felelet, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Felelet, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Testvérek, mindakik magunkat előkészítettük az úrvacsorára, járuljunk az Úr asztalához, és közben énekeljük a 450. 451. 458. és az azt követő verseket. A gyülekezet foglaljon helyet. keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, egyházatyák, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhettünk vele ma mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérjünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ezért most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Feltámadott, élő Jézus Krisztus, meghajtjuk a térdünket Te előtted. Hálát adunk Neked azért, mert megmented a mi életünket. Hálát adunk azért, Urunk, mert hagytad, hogy a tested megtöressen ott a kereszten. Urunk, kérünk azért, hogy ez a történet hadd elevenedjen fel ma a mi számunkra. Kérünk, hogy ez a 2000 éves történet hadd legyen valósággá ma. Kérünk azért, hogy éljük át azt, hogy mit jelent, hogy Te új életre támasztasz fel bennünket már itt, ezen a földön. Urunk, szeretnénk ebben az új életben élni. Köszönjük az úrvacsora sákramentumát, amelyben valóban átélhetjük, hogy a Te gyermekeiddé válunk, hogy valóban megváltottak és örökösek leszünk. Kérünk azért, hogy amikor elhagyjuk ezt az épületet, amikor elhagyjuk ezt a közösséget, amikor kimegyünk, hadd mehessünk azzal a reménységgel és azzal az elköteleződéssel, hogy innentől kezdve újra vagy először, de a Te követeidként akarunk élni. Urunk, kérünk azért, hogy Te légy az Úr a családunkban, Te légy az Úr a baráti közösségeinkben, Te légy az Úr a munkahelyen, Te légy az Úr minden döntésünkben, Te légy az Úr a mi szívünkben. És kérünk azért, hogy figyelmeztess bennünket, szólj nekünk, amikor mi valamiért mégis vissza akarnánk venni azt a koronát, és a saját fejünkre akarnánk tenni. Kérünk, Urunk, hogy jöjj közel hozzánk, és kísérj minket haza az otthonainkba. Hallgass meg az imádságunkat. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztusról tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném hirdetni, hogy ezen a héten minden rendhagyó, minden hagyományos alkalmunkat megtartjuk, minden csoportnak az alkalmát. Külön szeretném kiemelni, hogy kedden 18 órától még be lehet csatlakozni a gyász csoportba, ami egy zárt körű, gyászfeldolgozó közösségi alkalom. Lakatos Enikő lelkész vezeti ezt az alkalmat, nála kell jelentkezni. Kedden 18 órakor kezdődik ez. Külön szeretném hirdetni, hogy csütörtökön 19 órától Ádám kör kerül megrendezésre, úgyhogy a részleteket majd a férfi testvérektől hallhatjuk. Fontos hirdetés, hogy szombaton 9 órától kezdődik a Beavató Ifi nevezetű rendezvényünk, amit a frissen konfirmáltaknak szerveznek az idősebb ifisek, úgyhogy nagy szeretettel várjuk azokat a ifiseket, frissen konfirmáltakat, akiknek ezen a beavatáson részt kell venniük. Az alkalom egész napos lesz, körülbelül 4 óráig fog tartani. Az igét Nagy Gábor Péter testvérünk olvasta, és köszönjük szépen a szolgálatát. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Barát Károlyt és Barát Olíviát, Barát Károly és Barát Orsolya gyermekeit. Isten áldását kérjük a család életére, és várjuk őket a gyülekezetünk közösségébe szeretettel. Heti imatémát javaslunk, imádkozzunk a világmisszióért, és a húsvétot ünneplők elleni robbantás áldozataiért, azoknak családtagjaiért, és imádkozzunk a terroristák megtéréséért.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit a húsvét ünnepébe. különösen is azokat, akik először vannak közöttünk, és ha még nincs lelki otthonuk, akkor várjuk, hogy jöjjenek és érezzék magukat itthon. Nagy szombaton délután 5 és 10 óra között közös húsvéti imaesten vettünk részt. Maradandó élményekkel gazdagodtak a résztvevők, és ezúton is felhívjuk a figyelmet a közösségi ima gyakorlatnak a fontosságára. Május 1-jét Demjén kupával ünnepeljük az iskolába, tehát aki mozgásképes, egyedülálló vagy családos, kicsi vagy nagy, azt mind szeretettel várjuk oda. Május 4-én pedig hittanos családi nap lesz a templomba és a körül. A következő női kör este 6 órakor, május 6-án lesz szintén az óvodába, ide is hölgyek jelentkezhetnek Lakatos Enikőnél. A gyülekezeti táborunk július 8 és 13 között lesz Berekfürdőn, több az élet mottóval. Szórólap van a kijáratnál még, illetve a honlapon lehet jelentkezni, és onnan is lehet ezt tölteni. Ifi tábor július 19 és 24 között Csoltvadkerten, erre már a Facebookon is lehet jelentkezni. Idén nyáron is lesz hittantábor két csoportban, a felsősök június 20-25 között, az alsósok pedig június 25-30 között mennek Mátraházára. Bővebb információ az iskola lelkészektől, illetve a hitoktatóktól, lelkészektől kérhető. Idén különleges helyzetben vagyunk, mert nem nyertünk támogatást a táborainkra, ezért kérünk ennek támogatására céladobányt, vagy pedig úgymond táborozókat örökbe lehet fogadni, körülbelül heti 36-40 ezer forintos összegben. Hirdetjük az adakozást a mezőpaniti testvérgyülekezetünk építkezésének a javára. A beiktatásnak a perselypénze egy jelentősebb összeg volt, de még ezt még jelentősebbel ki kéne egészítenünk ahhoz, hogy érdemi segítség legyen. Elég különleges az, hogy a Kárpát-medencében egy falusi gyülekezetnek az a problémája, hogy nem fél el a templomba, és bővíteni kell. Hát támogassuk ezt a kezdeményezést. Megjelent a hírlevelünk, olvassuk is el, és adjuk is tovább az ismerősöknek. És végül, de nem utolsó sorban, ne felejkezzünk el arról, hogy 1%-ot a Magyarországi Református Egyháznak, illetve a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak ajánljuk fel, illetve erre buzdítsuk azokat, akik nem adják nekik még. Köszönöm szépen!
Az állás vétele előtt énekeljük el a 398. dicséretnek az első 3 versszakát, azt követően a himnuszt, és utána pedig vesszük az áldást.
Thank you.
Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Amen. Áldás békesség.